Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! 9 óra után kapcsolódjunk a hétvégi menetrendben. Egy megdöbbentő kép járta be az internetet. Egy koporsó látható az egyik budapesti metró megállóban, előtte pedig két galamb. De mi a megfejtés? Csernák Norbertel, a Kolibri Színház színművészével Kalmár András beszélget.
Igazából egy színdarabról van szó, ami rendhagyó módon nem egy színházban játszódik, hanem valóban a metróban és különböző budapesti utcákon, illetve pontosabban a Terézvárosban, és ennek vagy te az egyik főszereplője.
Így van.
Meséld el kérlek, hogy mi is ez a darab. Én ugye már láttam, meg nagyon sokan már látták, mert májusban volt a bemutatója, Urban Legendák a címe, és a Tartozás az alcíme, és ez tulajdonképpen egy apa-fiú történet, hogyha nagyon-nagyon leegyszerűsítem, és akkor ebben játszotta a fiút.
Így van. Igazából a történet folyamán a városban történt ilyen fontos eseményeken vezetjük keresztül a nézőket, illetve az apa vezeti keresztül a fiút, és mesél a múltban történt eseményekről, és azokról, hogy milyen volt az ő élete a rendszerváltás előtt, és milyen, hát mit szeretett volna elérni, amit meggátolt a rendszer, ami az akkori időben létezett, és milyen reményeket fűzött ahhoz, hogyha vége lesz a rendszerváltásnak, és miben fog megváltozni az ő élete is, és milyen álmait fogja megvalósítani ezzel kapcsolatban. És ilyen események például, mint a Kossuth visszahozatala a koporsóban, ezt is láthatják a kedves megtekintők.
Igen, szóval nem csak az apa mesél, hanem maga a város is mesél tulajdonképpen.
Igen, a város is mesél nagyon erősen.
És hát nagyon klassz, hogy egyébként vannak a színészek, de vannak nektek nagyon kedves és nagyon ügyes statisztáitok, akik egy csomószor ugye korabeli ruhában jelennek meg, mint reformkori hölgyek, aztán másnak öltöznek. Ők, ha jól tudom, a Nemes Nagy Ágnes iskolának a növények.
Igen, a Nemes Nagy Ágnes művészetiskola tanulói.
Igen, szóval vannak izgi történelmi események, de mondjuk ide tartozik.
Akár a Kurt Cobain megjelenése. Bizony. Vagy pedig ilyen hasonló kis ínyenségek. Tehát, hogy a történetmesélés nem egy konkrét, tehát klasszikus történetmesélés, nem olyan szinten van, mint egy mesekönyvben vagy regényben le van írva. Ugrálunk időben és térben is, de azt fizikailag is megtapasztalják a nézők, hogyha velünk tartanak, az egy órás sétában.
Igen, tulajdonképpen ez a lényege, utaltunk rá, de nem mondtuk el pontosan. Tehát ehhez a színházi előadás, ez az utcán játszódik, Terézvárosban, és el kell menni a Kolibri Színházban, ott a nézők kapnak egy nagyon klassz fejhallgatót, és követik a színészeket, de a dologban az az izgi, hogy azért az utca embere, ha nem figyel oda nagyon, akkor nem tudja, hogy itt egy színházi előadás zajlik. Igen. Tehát azt gondolhatja, hogy a nézők csak egy turista csoport, és egyébként ti pedig valamit ott csináltok, meg hát különböző furcsa interakciók vannak, de hogyha jól tudom, volt is ebből, hát nem konfliktus, de volt egy-két meglepő fordulat, hogy nem tudták rólatok, hogy éppen egy darab főszereplői vagytok.
Igen. Van egy szereplőnk, aki egy hajléktalant játszik, aki oda ki is van ülve, hogy mi már úgy érkezzünk, hogy ő már ott van, és amíg nem érkeznek meg a nézők, vagy a szereplők, addig sokan össze is keverhetik, hogy hajléktalan például. Tehát volt, hogy adtak neki pénzt, és ő mondta, hogy nem, ez egy színdarab, csak még nem ott tart a dolog. De igen, nagyon vicces szituációk születnek néha az utcán.
Mennyire volt ez nektek, hát hogy mondjam, komfortzónán kívüli? Szóval azért más az, amikor mindenki tudja, hogy te éppen játszol, és színházba vagy, és azért egy zárt térben vagy, egy black boxban, ahogy szokták mondani, és más az, amikor tényleg ki kell menni az utcára, és hát te is találkozhatsz ismerősökkel adott esetben, meg azért hát tök más a helyzet, vannak ugye a zavaró körülmények, bármennyire is azért koordinálva van ez a séta, de hát ott a forgalom, ott vannak a különböző zajok, építkezések, meg hát interakciók ugye járókelőkkel. Szóval mennyire volt ez kemény feladat?
Az elején természetesen furcsa volt, hogy hogyan viszonyuljunk ezekhez a dolgokhoz, de amennyire feszélyezte az embert, ugyanannyira szabad is az egész dolog, hiszen kis realisztikus játszás, tehát a mai világban egy fiatalt játszok, aki én is egy fiatal vagyok, tehát minden, ami az utcán történik, azt ugyanúgy bele lehet építeni, például, hogy a 18. születésnapom, és elmegy egy bulizó csapat, mondjuk egy 18-as lufival a vállukon, akkor természetesen azt is bele lehet játszani, vagy minden kiskutya, ami oda jön szagolgatni, az is a szereplőjévé válik ilyenkor az előadásnak, hogyha megsimogatjuk. Természetesen nagyon, tehát egyszer-kétszer én is belefutottam már ismerősben, de amikor látják a mikrofont, vagy hogy éppen mögöttünk van egy 20 emberes tömeg, akkor ők is látják, hogy ez nem egy klasszikus találkozás ott a nyugati előtt, hanem valami történik. Ilyenkor vannak, akik becsatlakoznak, nézik, nyilván föles nélkül nem olyan az élmény nekik, de pár méter erejéig, vagy egy sarok erejéig csatlakoznak, aztán megyünk neki a dolgára.
Izgalmas, igen, az egész. Te egyébként budapesti vagy, ismered Terézvárost?
Hát már itt élek nagyjából 7 éve. Azokon az utcákon, amikkel mi járkálunk, azt pont ismertem.
Aha. Azt elfelejtettük elmondani, hogy egyébként ugye a Budapest nagy regényben ez egy fejezet, mármint az eredeti irodalmi mű, amit Fehér Renátó írt, és aztán Tasnádi István, aki egyébként ennek a Budapest nagy regénynek a szerkesztője volt, ő írt át, és akkor Vidovszky Gyuri rendezte színdarabbá, és hát májusban volt a bemutató, hogy említettük, de most szeptember és október folyamán folyamatosan játszani fogja a Kolibri Színház, és lehet jegyeket venni, lehet rá menni, hát nyilván az időjárás függő azért egy kicsit a dolog, de mindenképpen nagyon izgalmas. Te hogy éled meg ezeket a helyszíneket? Ugye mondtad, hogy nem Budapesten születtél, de gyakran jársz arra, de nyilván a rendszerváltás előtti Budapest az neked se lehetett annyira ismerős.
Nem, természetesen nekem se, én sem éltem akkor itt. Édesapám pesti, ő mesélt ezekről a helyekről, időszakokról. Így tudtam egy kicsit közelebb kerülni ezekhez az eseményekhez. Volt a nyugati téren a Westbalkán. Tehát amikor történt az a tragédia, hogy ott eltaposták az embereket, mert túl sokan mentek be a buliba, és ott történt egy ilyen csapás.
Igen, erre egy nagyon, nagyon szépen megemlékeztek erről a darabban.
Igen, erről is van pillanata az előadásban. Azt én akkor még Pécsre jártam, és úgy hallottam ezt a történetet, és sokkal... Tehát, hogy évekkel ezelőtt hallottam, vagy történt, és az nekem is sokkal jobban megütött így, hogy utána oda mentünk a helyszínre, és ott mellette megcsinálják a diákok ezt a nagyon szép performance, és közben szól a fölünkben egy monológ az egész helyzetről, az nekem is sokkal súlyosabb volt, mint amikor egy másik városban hallottam, és történtek ezek a dolgok.
Igen, a darabnak vannak nagyon vicces és nagyon megható pillanatai is. Neked van benne kedvenc részed?
Én nagyon szeretem, amikor a hajléktalannal beszélgetünk. Egy nagyon, nagyon jó kis pillanat az előadásban. Az vicces is, van benne szomorúság és lélek, de szerintem az egy nagyon jó kis pont a darabban.
Norbert, te bábszínészként végeztél eredetően?
Igen, én 2 éve diplomáztam a színművészetén, bábszínész színművész szakon, és így is tevékenykedek.
Igen, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy a bábszínész az azért sokkal több, mint egy átlagos színész, mert az átlagos színész az nem tud bábozni, a bábszínész meg színészkedni is tud, báb nélkül is játszani, mint ugye ebben a darabban is, de hát a bábbal is, ami azért egy különleges ügyességet igényel.
Igen, szeretem a sokoldalúságát ennek a szakmának.
Abszolút, de hogy mennyire másszor nem érzi magát az ember egy kicsit mesztelennek, amikor báb nélkül kell a színpadra állnia, vagy az utcára állnia?
Ez ember függő. Van, aki sokkal jobban szeret báb mögött játszani, vagy bábbal együtt. Én ezt nem érzem, én nagyon természetesen mozgok mind a két pályán, és ezt szeretném is így megtartani.
Igen, meg hát a bábszínház műfaja nagyon sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben, hiszen már nem az van, hogy el kell bújni a paraván mögé, és csak az embernek a keze látszik, vagy a báb látszik, ami a kezén van, hanem ő maga is nagyon-nagyon sokszor, szóval kiteljesedett ez a műfaj nagyon sok felé. Milyen darabokban lehet téged látni, és mi az, amiket ezek közül mondjuk igazán kihívásként élsz meg, vagy nagyon szeretsz?
Kolibri Színházban nagyon szeretem a Macska voltam Londonban című előadást.
Hát az egy nagy klasszikus, szerintem az...
Igen, nagy klasszikus, és...
Azt előbb állították színpadra, mint hogy te oda kerültél volna, nem?
Így van, így van. Én úgy kerültem bele már úgy, hogy már több mint 10 éve futott az előadás, akkor kértek fel a főszerepére, és ennek kapcsán is döntöttem úgy, hogy utána oda szerződök, mert jó élmény volt. Ezen kívül még a Jurányiba a Kiölte meg az apámat című előadás, az felnőtt előadás, abban megjelennek bábos elemek is, mozgásművészeti dolgok is, illetve a Budapest Bábszínházban az Anima című előadást tudom mindenkinek ajánlani, aki ez még nem áll olyan közel a báb, de nagyon megismerné, milyen a felnőtt bábműfaj.
Nagyon izgalmas, igen, és hát jó, hogy említetted a felnőtt báb műfajt, mert azért ebben hát vannak fantasztikus előadások, meg fantasztikus darabok, és hál' Istennek egyre több, de valóban a köztudatban még mindig egy kicsit így van, hogy a báb színház műfaj az a gyerekeknek szól elsősorban. Nem tudom, neked az ismeretségi körödben, amikor azt mondod, hogy báb színész vagy, akkor úgy mit szólnak az emberek?
Természetesen van, aki úgy gondolja, hogy nem tudja, hogy mit kezdjen vele, mert ugye sokak fejében ez egy hobbi, és nagyon nehezen képzeli el egy 84-ig dolgozó ember, milyen lehet, hogy a hobbid a szakmád. De én mindig szépen mosolygok, és néha még magam sem hiszem el, hogy pénzt kapok ezért, mivel nagyon-nagyon szeretem is. És ez egy nagy csoda, hogy ebből tudok megélni.
Ez kisgyerekként is tudtad, hogy te színész akarsz lenni, vagy báb színész?
Viszonylag korán elkezdtem érdeklődni a színház iránt. Nagyon sok hobbim volt. Tehát jártam zeneiskolába, tanultam hangszereken, mindig énekeltem, jártam táncolni, jártam focizni, és ez a sok-sok-sok minden a színházban ért össze. és úgy éreztem, hogy ott lett a helyem miatt.
Na, hát azért nagyon szerencsés vagy, hogy megtaláltad így a helyedet. Milyen a viszonyod a kortárs irodalommal? Most azért kérdezem ezt, mert ugye, ahogy említettük, ez is egy kortárs műn alapszik, már mint az Urbán Legendák a Tartozás című színdarab, és azt gondolom, hogy nem árt ebben némi jártasság. Már csak azért is, mert például ennek a darabnak a, hát, ahogy fogalmaztunk, dobzódása, vagy az időben való ugrálása, vagy a síkoknak, az idős síkoknak a szabadon való kezelése, az is azért alapvetően egy ilyen kortárs jellemző. Tehát mennyire kell az, mennyire szükséges egy mai színésznek az, hogy ismerje a kortárs hazai irodalmat?
Szerintem fontos, hogy képbe legyen a mostani, most születő dolgokkal, akár drámákkal, akár regényekkel. Én is, ha tehetem, olvasok, és utána nézek ezeknek, ahogy idő engedi. Személy szerint az ízlésem jobban szereti a klasszikus dolgokat, de elengedhetetlen, hogy ne maradjon le az ember itt a dolgok történéseivel.
Hát persze, ez így van. Egyébként van neked olyan, hát színészektől muszáj megkérdezni, hogy mi a szerepálmod, most bármilyen viccesen is hangzik ez, de hogy nyilván mindenki elképzel valamit, akár a közeli jövőben, akár a nagyon távoliban, hogy egyszer egy bizonyos színpadon ott állni, akár egy bizonyos partnerrel. Van neked ilyen?
Nem igazán gondolkoztam ezzel, még nagyon gyerekkoromban szívesen énekeltem volna Fényév távolságot nagy színpadon, de ezt viszonylag gyorsan elengedtem, mert nem igazán az én stílusom, de vagyis hát úgy alakultam ki, hogy most már az lett. Nem tudom, ez jó kérdés, nem gondolkodtam még ezen, de el fogok gondolkodni ezen most, hogy megkérdeztem.
De mi az, hogy nem a te stílusod? Hát azt gondolom, hogy azért simán belefér a karrieredbe egy padlás.
Akár bel is férhet, igen. Azon nem nagyon gondolkodtam ezen, most csak így spekulálgatnék, hogy mi lehet. Nagyon szeretem a Macbethet például, azt szívesen játszani. Hogyha most így hasra ütve meg kéne valamit mondanom.
Hát két elég szélső pontját mondtad a drámairodalomnak, a padlást és a Macbethet, de nyilván vannak hasonlóságok, meg közös pontok. Visszatérve erre a darabra, milyen megélni azt, hogy hát itt azért egy sokkal fiatalabb gyereket kell játszanod, nyilván fiatal vagy, de azért mégis ez más, és bele kell helyezkedni tulajdonképpen egy ilyen családi viszonyba. Hát a szerepet játszó édesapád azért nem annyival idősebb nálad, amennyivel lehetne, bár legalábbis szerintem. Szóval mi kell ehhez, hogy az ember el tudjon játszani egy ilyen karaktert, vagy át tudjon élni egy ilyen karaktert?
Hát ilyen 18 éves fiút játszok, én pedig pont 10 évvel vagyok idősebb nála. Talán ez még az a távolság, hogy még emlékszem, hogy milyen volt ez az érettségi időszak, milyen feszültségek, milyen ellentétek vannak akkor a szülővel szemben, és ezt hogyan dolgozott fel. Sokat segítettem úgy az, hogy néztem a fiatalokat, a még fiatalabbakat, a nemeses srácokat, ahogy próbáltak, hogyan léteztek, figyeltek. Próbáltam onnan egy-két gesztus mozdulatot átvenni, de nekem nem esik nehezemre fiatalabbat játszani. Az arcom még mindig nagyon kisfiús, úgyhogy ilyen szempontból könnyen elfogadják a nézők, én abban bízom.
Amikor bábozol, akkor van kedvenc műfajod? Ugye tudjuk, hogy ebbe is van, nem tudom, a kesztyűsbág, meg a marionett.
Ó, igen, rengeteg technika van.
Indonéz árnyjátékok, szóval van olyasmi, ami a szívedhez közelebb áll?
Én a burakú technikát nagyon-nagyon szeretem.
Na, az micsoda?
Az szerintem az... Azzal lehet megengedni leginkább az ilyen realisztikus mozgásukat a bábbal, hogy hogyan tud szépen mozogni. Az a három, tehát hogy egy báb van, és három mozgatója, van egy főmozgató és két unterman. Az untermanok azok, akik segítik a mozgatást. A főmozgató fogja a fejét és a jobb vagy a bal kezét, ahogyan éppen természetes neki. Nyilván tradicionális búrakonál ezek jobban meg vannak kötve, hogy mit szeretne, de ezeket a szabályokat nem mindig tartják be már a modern bábszínházakban. Az egyik unterman mozgatja a másik kezét, illetve fogja a törzsét vagy a fenekét a bábnak, a másik unterman pedig a lábakat mozgatja. Ez egy nagyon-nagyon kooperatív dolog a bábosok között, tehát miközben mozgatnak, nagyon oda kell figyelni a másikra, és ez szerintem egy csodálatos próbafolyamatot és munkafolyamatot idéz elő, hogy ennyire együtt dolgozzanak az a három ember.
De elgondolom, ebbe főmozgatónak jó lenni, nem untermannak.
Attól függ, mindegyik szerep nagyon fontos, és ugyanannyira el lehet rontani, mint segíteni a másikat. De hogyha nagyon azt szeretném mondani, igen, a főmozgatónak vannak közben a szövegei, ő játsza úgy el a dolgokat, természetesen azt tesz hozzá a legtöbbet ilyen szempontból, de mindegyik szerep nagyon fontos.
Ezt mondtad, hogy tradicionálisan így működik, ez kínai eredetű, ez a bábmozgatás?
Ez Japán.
Japán, aha. És melyik darabban lehet ilyesmivel találkozni, mármint ahol te játszol? Tehát melyik darabba a burakozol?
Te az animában teljes mértékben burakozunk, illetve igen, mostanában nagyon sok helyen megjelenik ez a fajta technika, csak nem hárman mozgatják, hanem mondjuk egyedül mozgatják, de azt is burakúnak hívják, tehát ahhoz áll a legközelebb, hogyha el kell nevezni valahogy.
Csernák Norbertel a Kolibri Színház színművészével Kalmár András beszélgetett. A Kolibri Színház repertoárján tehát ősszel Urbán legendák, a Tartozás című színdarab. Mindjárt folytatjuk a hétvégi menetrendet, maradjanak vele.